Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Megmondom őszintén, én egy kicsit szkeptikus vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban, mármint azzal, hogy heteken belül egész Európába betéthatják a ChatGPT működését, mert bár a jogi alap megvan hozzá, és ez az olasz hatóság az, aki be akarja csukni a ChatGPT-t egész Európában, azért ez egy akkora érvágás lenne mind a Microsoftnak, mind az OpenAI-nak, mit pedig valljuk be nekünk felhasználóknak, hogy valószínűleg ennyire nem lesz egyszerű ez a történet, de a jogi alap sajnos megáll, és ugye nem most először büntetik meg az OpenAI-t sem, azért, mert valami olyat csinált, ami a GDPR szabályozással, az európai GDPR szabályozással nem kompatibilis, ám most még az előzőeknél is nagyobb, akira bukkant az olasz hatóság.
Igen, a GDPR mondhatjuk, hogy talán az egyik legszigorúbb adatvédelmi törvénycsomag, amit több ország együttesen is elfogadott, és komoly fejtörést okoz az amerikai cégeknek, hogy hogyan tudják az adatkezelési törvényeket betartani, ami itt az Európai Unió területén érvényes, és nincs ez másképp ugye az AI-jal sem, sőt különösen az AI-jal, ugyanis az olasz hatóságok már többször jelezték a ChatGPT kapcsán, hogy bizony-bizony olyan adatokat is úgy használ fel az intelligens algoritmus rendszer, amit ugye most csak AI-nak nevezünk egyszerűbben, amely más felhasználók érdekeit, jogait sérti, méghozzá úgy, hogy nem kértek ugye engedélyt ahhoz, hogy tanítsák az adatokkal ezeket a rendszereket. Tehát magyarán mondom, minden, amit az interneten talál a ChatGPT, az hát mondhatjuk azt, hogy aggályos forrásból származik, legalábbis törvényileg. Az OpenAI szoftverét igazából egyszer már betiltotta az olasz hatóság ideiglenesen, felfüggesztettette a működését, és most újra ez történik. Egész konkrétan március elejéig kaptak egy határidőt arra vonatkozóan, hogy nagyon gyorsan változtassanak ezen a gyakorlaton. Egyelőre nem tisztázott, hogy ezt meg tudják-e tenni úgy, hogy minden jogi szabályozásnak megfeleljenek, ugyanis most úgy néz ki, mintha mindenkitől, aki az internetet valaha használta, engedélyt kellene külön kérniük, hogy az ő általuk generált tartalmokat, tehát posztokat, szövegeket, bármiféle bejegyzést, blogbejegyzést, cikket, mindent felhasználhasson az OpenAI a mesterséges intelligencia tanításához, és nincs ez másképp egyébként egyik AI rendszerrel sem, tehát mind a Google-féle Bard, mind a Bing AI, tehát a Microsoft saját rendszere, gyakorlatilag minden egy mesterséges intelligenciának nevezett rendszer, most ez alá a guillotine alá esik, hogyha nem módosítanak a gyakorlaton, illetve hogyha az olasz hatóság, valamint az Európai Uniós hatóságok együttesen is fellépnek aktívan ez ellen a rendszer ellen. Érdemes tudni a számokat, még első körben egy 20 millió eurós büntetésre számíthat az OpenAI, illetve globálisan ezt követően az éves bevételének 4%-át vehetik el bírságként a cégtől.
Igen, van egy nagyon fontos szó, amit nem biztos, hogy elégszer elhangzott ebben a kis blogban, ez pedig az akár visszamenőleg, elnézést, ez két szó. Szóval meglátjuk, mert hogyha visszamenőleg is esetleg ez kiderül, hogy az olasz hatóság bizony-bizony ragaszkodik ahhoz, hogy visszamenőleg is engedélyezve legyen minden egyes tartalom, legyen az a New York Times vagy egy ismeretlen embernek a blogbejegyzése, akkor azért, hát akkor borítékon van 4%-os bevételbüntetést, mert erre nem hiszem, hogy bármelyik vállalat képes lesz, vagy ha képes is lenne, nem tudom elképzelni, hogy, de képes is lenne, olyan erőforrást igényelne, ami szerintem közelébe lenne a büntetés minőségének, úgyhogy inkább benyelik a békát. Valamilyen kompromisszumos megoldás biztos, hogy lesz, mert egyrészt nem engedhetik el az európai piacot, hiszen akkor nagyon-nagyon komoly cégektől esnek el mind a Google, mind a Microsoft, és ezzel együtt az OpenAI, aki ugye már a Microsofthoz tartozik. Másrészt pedig azt kell, hogy mondjam, hogy annyira beépült, és erről fogunk majd beszélni az adás közepén, annyira beépült az életünkbe az összes ilyen generatív large language model, mint például a ChatGPT, hogy nehezen engedjük el most már mi is userek ezeket a megoldásokat és a képszerkesztőket és azokat, amik még csak most jönnek majd idén, és hogy tetézzük a rossz híreket, akkor lépjünk át oda, hogy bajban van a Bullet Group, akit talán úgy ismerünk a legtöbben, vagy úgy találkozhatunk a legtöbben, hogy a nagyon-nagyon népszerű és általunk is nagyon szeretett és tesztelt Caterpillar telefonoknak volt az egyik gyártója, de ez volt az a cég, aki például a Motorola, az új Motorola Defy strapatelefonokat is gyártotta a Motorolának, és kifejezetten specializálódtak ezekre a strapatelefonokra, jól is csinálták, hőkamerástól, mindenestől, de egy komolyabb leépítés után sem jöttek meg azok az eredmények, és került emelkedő pályára a cég, Úgyhogy most úgy néz ki, hogy sajnos becsukja a boltot.
Hogy pontos legyek, sajnos ez nem is csak az a kifejezés jó ide, hogy bajban van, hanem gyakorlatilag csőrbe ment. Ugyanis január 29-én már többen jelezték a vezetőség tagjai közül, hogy nem túlzottan rózsás a helyzet, nem sikerült megmenteni a vállalatot a csődtől. Január 26-án a Budai Groupot ugyanis hát gyakorlatilag lehúzhatjuk, és csődbe ment maga a vállalat. Egy igen fontos kérdés maradt nyitva egyébként a cég után. Nyilvánvalóan a már kiadott okostelefonok és eszközök szapportja, támogatása mellett, mert ez is egy fontos kérdéskör lehet, hogy ki fogja szervizelni az adott készülékeket. Viszont a Bullet Group nem is olyan régen, konkrétan egy évvel ezelőtt mutatta be a saját műholdas szolgáltatását, melynek köszönhetően műholdas kapcsolaton keresztül képesek voltak a felhasználók egymásnak üzeneteket küldeni olyan helyen is, ahol más térerő nem volt, és telefontól függetlenül mindezt ráadásul, éves előfizetési és csomagok formájában, javarészt éves csomagok formájában. Általában a műholdas szolgáltatás egyébként a hitelezők egy másik vállalatnak adták át. Gyakorlatban azt viszont nem tudjuk, és egyelőre senki nem is nyilatkozott a Bulittól egyáltalán a csőrről sem hivatalos sajtóközlemény formájában, de nem tudjuk, hogy ezzel a szolgáltatással mi lesz, hogy a jövőben számíthatnak-e még a felhasználók erre, illetve hogy bárki más átvenné-e a helyét a piacon ennek a megoldásnak, hogy ez a Bulit Satellite Message szolgáltatás, amiről szó volt. Nagyon sajnáljuk, mert hogy egyébként egy igen üdes színfoltja volt a készülék palettának, az okostelefon palettának, és bár nem a teljesítményben erős hardvereiről volt ismert a gyártó egyik készüléke sem, viszont azok a megoldások, amiket az évek alatt alkalmaztak, azok nagyon sok kisebb gyártónak jelentettek ihletet, például akár egy-egy a hőkamerát, a beépített hőkamerára is gondolok. Remek megoldásokat kínáltak, nagyon-nagyon réteg termék formájában, kár értük.
Mindenképpen sajnáljuk, hiszen nagyon jó minőségű és tényleg jó ötletekkel megtűzdelt telefonokat hoztak össze a különböző gyártókkal, mint a Caterpillar vagy a Motorola. Úgy néz ki, hogy egyre szűkül ez a piac, most már tényleg csak a nagyok, a Samsung és egy-két másik gyártónak van olyan modellje, ami ebbe a kategóriába beleesik, illetve hát a rengeteg olyan no-name AliExpress-es, mert úgy no-name, hogy ismeretlen kínai gyártótól lehet vásárolni, nyilván nem olyan supporttal, nem olyan szerviz háttérrel, és nem olyan funkcionalitással ilyen strapa telefonokat, mint az említett nagyoktól, vagy mint amilyen a Bullet Groupos cuccok voltak. De térjünk át arra, hogy és elnézést kérek, és valószínűleg így fog megjelenni a magyar sajtóban ez a hír, ha majd megjelenik, de nyugdíjba ment a robotzsaru. És ezt most abszolút ingyen odaadom bármelyik bloggernek vagy újságnak, hogyha meg szeretné írni azt, hogy a K5-ös robotzsaru, aki a New Yorki metróban tevékenykedett, hát nem tudunk jobbat, visszavonult, és finoman szólva sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
Az egyébként igen termetes 180 kilós kis robotegységet nagyon-nagyon-nagyon nagy csinadattával vezette be a New Yorki rendőrség, és nyilvánvalóan egy békésebb rendfenntartó rendszerben gondolkoztak, amikor az úgynevezett K5-öt bevezették és állományba vették. Egyrésztről maga a hatékonyság az, amivel legnagyobb problémák voltak, ugyanis az apró kis robot többször szorult rá a rendőri segítségre, mint ahányszor önállóan el tudta végezni a saját feladatát, és pontosan ez volt ugye az oka annak, hogy az üzemben tartás is egy nagyobb költség volt, mint mondjuk adott esetben, ha ténylegesen aktívan tevékenykedő járőröket küldenek a metróba a rend felvigyázására. Arról nem is beszélve, hogy nem mellékesen pontosan emiatt a kis lassú, nehézkesen mozgó és igencsak esetlen robot miatt, hát a New York-i rendőrség egy igen komoly vicc kategóriává vált legalábbis ebben a témakörben.
Na és hogyha egy kicsit már átvesztünk a könnyedebb tartalmak felé, akkor most jöjjenek azok a hírek, amik vagy érdekesek, vagy viccesek, vagy picit oldjuk ezt a nagyon feszült, mindig baj van, doomsday hangulatot. Én speciál ezt a Peti talált ezt a hír, de imádom, tehát, és nem is teljesen értem, hogy miért kellett levenni ezt az álláshirdetést, mert hogy ennek kapcsán eszünkbe jutott, hogy milyen óriási cégek használnak még mindig szó szerint őskövület szoftvert és hardvert, ugyanis a Német Vasúttársaságnál kikerült most, nem is olyan régen a napokban, azóta már levették azt az álláshirdetést, ahol MS-DOS, hogy ez így még mond valakinek valamit, MS-DOS külföldi nevén, és Windows 3.11 rendszerekhez keresnek rendszergazdát a vasúthoz, és hát nyilván azonnal körbe szaladt a világban a Twitteren, az X-en és a hasonló közösségi portálokon, hogy Jézusom, mi az, hogy MS-DOS, és mi az, hogy Windows 3.11, hol élünk, 90-ben vagy még előtte, és erről meg eszembe jutott, hogy bizony nagyon-nagyon komoly technológiák mögött vannak, nagyon-nagyon buta dolgok, mint például szinte az összes űrkutatásban jelenleg használt processzor, hát finoman szólva is elavult.
Azért nehéz mondjuk felülmúlni az álláshirdetés hardveres specifikációit, egészen konkrétan 8 megabyte rendszer memóriával és 166 MHz-es egymagos számítógéppel kellett volna dolgoznia, vagy kellene dolgozni az illetőnek, aki még jártas ezekben a, mondhatjuk, hogy avittas rendszerekben, és nem vagyok benne biztos, hogy azért vették le az álláshirdetést, mert nem találtak valakit, aki elég vállalkozó kerület volna ahhoz, hogy ezt a retro munkaköri élményt ezt vállalja. Az elmúlt években egyébként nagyon-nagyon-nagyon megugrott az értéke azoknak a szakembereknek, akik az ilyen régi rendszereket tudják üzemeltetni, mert ahogy Feki is mondta, azért az űrkutatás sem a mai processzorokon alapul, nagyon sok esetben még ősöreg és tényleg kifejezetten már minden máshonnan kivont rendszereket alkalmaznak, és elég csak visszagondolnunk arra pár évvel ezelőtti hírre, amikor a COBOL nevezetű rendszerhez kerestek üzemeltetőt, ami egyébként a banki rendszerek alapját adta, és mondhatjuk, hogy egyfajta ősi atlaszként tartotta a hátán a teljes banki szférát. A különbség az volt a mai modern rendszerekhez képest számítási és kapacitási teljesítmény mellett, hogy szinte senki, de senki nem tudta már üzemeltetni ezeket a régi rendszereket, szóval gyakorlatilag a szakma kihalás szélére került, és ezzel veszélybe is került egy időre a bankrendszer. Ezt azóta már megoldották, és nyilvánvalóan folyamatban van a különféle régi avittas hardverek és szoftverek cseréje, de vannak olyan területek, ahol nem egyszerű ezt megugrani, és hát nyilván a vasútársaságok is sokszor ilyenek, de elég csak arra gondolnunk, hogy hány bankautomatán futott még évtizedekkel később is Windows XP vagy Windows 98, miközben már igazából jóval később tartottunk az operációs rendszerek terén. Nagyon komoly feladat ez egyébként nagyon sok számítástechnikai alapú rendszernek, amit nem is gondolnánk, hogy a mindennapjainkat ellenőrzik vagy irányítják.
És minden egyetlen egy dologra vezethető vissza, legyen az banki rendszer, banki szoftver, vagy éppen legyen az a legmodernebb űrteleszkóp, a biztonság és a megbízhatóság. Míg ugye a bankoknál az az elsődleges szempont, hogy minden esetben, mindenféle körülmények között üzembiztosan működjenek, és ugye a COBOL leginkább pont az átutalásokkal és a pénzügyi tranzakciókkal foglalkozik, tehát annak volt az alapja, és még jó ideig lesz, tehát most zajlik éppen évek óta egy átállás. Egy ilyen méretű világszintű rendszert megbirizgálni és újra cserélni az korán sem egyszerű feladat. Ugyanez igaz hardveresen és szoftveresen, az űrkutatásban is, tehát hiába volt itt a Falcon rakéta, meg a nem tudom micsoda, éppen csak a legújabb időkből hatalmas nagy érintő kijelzővel volt is nagy vita a szakértők közösségében, hogy vajon Elon Muskék miért nagy érintő képernyővel küldik föl a rakétáikat az űrbe, hogy ez nem csak egy ilyen kirakat a dologban, de egyrészt arra tervezték ezeket a járműveket, hogy teljes mértékben autonóm közlekedjenek, tehát a lehető legkevesebb dologba kelljen beavatkoznia a csapatnak, a fedélzeten tartózkodó csapatnak, másrészt pedig azok mögött sem egy olyan processzor állt, amit mondjuk még csak nem is azt mondom, hogy az elmúlt 5-10 évben használtak valamelyik komolyabb számítógépben, tehát még itt is arról van szó, hogy olyan megoldásokat kell használni az űrben, ami egyrészt sokszor, sok helyen bizonyított, tehát simán van az, hogy működnek rendszerek 20-30-40 éves processzorokkal és megoldásokkal. Másrészt pedig az egy nagyon-nagyon érdekes megközelítése a dolognak, hogy ugye olyan sugárzásra és olyan behatásokra kell fölkészíteni az űrben ezeket az eszközöket, amire a nagyon érzékeny, egyre kevesebb energiával üzemelni képes jelenlegi csúcsprocesszorok egyszerűen nem tudnak elbánni, míg a régi baltával faragott 286-os, 386-os, 486-os Intel processzorok és 91-92-ben bemutatott IBM PowerPC processzorok egész egyszerűen túl sok energiát igényelnek a mai trendekhez viszonyítva, ezért sokkal nagyobb külső behatás, sokkal nagyobb külső sugárzás hatására történhet valami baj, arról nem is beszélve, hogy mondjuk egy 386-os, 486-os processzor az elmúlt 30 évben már sokszor bizonyította, hogy szélsőséges esetekben is működik, míg mondjuk az új M2-es Apple processzor egy-két éve van a piacon, még nem teljesen biztos, hogy megállná a helyét bármilyen nagy ilyen szintű projektnél, ahol nincs lehetőség arra, hogy beszaladjuk a Marsra tartván egy útba eső Apple boltba, hogy esetleg cseréljék ki a processzort, mert valami történt vele. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes vonal, és nagyon furcsa arról olvasni, hogy milyen old school 15-20-30 éves technológiákat használnak mai szinten a képzeletünkben legmodernebb technológiának tűnő dologban, és a kettő megfér együtt. De ez a lényeg. A tényleg fantasztikus legújabb technológiákat tényleg ezek az őskövületek vezérlik, hiszen az a fontos, hogy ez a csodálatos új technológia biztos, hogy elvégezze a dolgát.